Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait. Kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti, mit mondotok, ki vagyok? Péter válaszolt, te vagy a Messiás. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra föltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert. Távozz tőlem, Sátán! Mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon. Majd összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Ti kinek tartotok engem? Ez volt Jézusnak a kérdése a tanítványokhoz, és Péter a maga, és akár így is mondhatnám, a tanítványok nevében egy egészen pontos, akár így is fogalmazhatnánk, igaz választ adott, amire egészen érdemes volna rácsodálkoznunk Jézus reakciójára, hogy az igaz és pontos és helyes válaszra, pont arra a kérdésre, ami neki annyira fontos volt, hogy mondjátok meg nekem, kinek tartotok ti engem, és akkor megkapja a választ, erre az a reakció, erről egy szót se. Senkinek ne beszéljetek róla. És utána jönnek a napok, hetek és hónapok, tudjuk, hogy így van, hogy a néppel és a tanítványaival újból és újból leüljön, és mondja nekik, magyarázza nekik, és értelmezze, mit jelent az, amire ők azt gondolják, ők ezt pontosan tudják, ők az igazat mondták, az igazságot tudják, és tulajdonképpen lehet, hogy ennyi elég is. És azzal, hogy Jézus még napokig, hetekig és hónapokig értelmezi és magyarázza, mondja nekik, hogy mit jelent az, amiről ők azt gondolják, hogy ők azt már jól tudják. Ők azt pontosan tudják. Ők az igazságnak híven tudják azt. Tehát ő nekik ehhez már nem kell semmit sem hozzátenni. És ez az, amiről most szeretnék beszélni, hogy az ember, aki oly világossággal tudta 2000 évvel ezelőtt, ott a tanítványokra gondolok, te vagy a Messiás, és mi tudjuk, hogy ez mit jelent. Jézus pedig kimondatlanul azt mondja, ti jól tudjátok, hogy én vagyok a Messiás, és nagyjából fogalmatok sincs, hogy ez mit jelent. És a kettő között ugye óriási nagy különbség van. És erről a különbségről szeretnék szólni, hogy mi, akik oly pontosan gondoljuk, hogy tudunk ezt, azt, akár a hitünk elemeivel, az Istenhez fűződő kapcsolatunkkal összefüggésben, ahogy 2000 évvel ezelőtt, mikor azt mondták, te vagy a Messiás, már is megjelent a gondolataik között az, hogy na már csak egy kis idő, és a nép elé fog állni, és nyíltá teszi, hogy ő a Messiás, és ettől kezdve ki fog derülni, hogy nekünk igazunk van, hogy mit jelent, hogy mi vagyunk a választott nép, és akkor, és nem is akarom ezt folytatni, És eszembe jutottak tulajdonképpen apróságok, hogy mi mindent tudunk alapvetően félreérteni, miközben egy meggyőződés van bennünk, hogy mi azt jól tudjuk. Például ez most a két szösszenet, biztos én érzékeny vagyok erre, és ezért úgy megüti a fülem, mikor valaki azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy ez a délelőtti program nagyszerűen sikerült. Szerintem olyan érzés, hogy a délelőtti program nagyszerűen sikerült, szerintem olyan érzés nincs. Értjük, hogy ő mit mond, csak éppen olyan érzés nem létezik. Az mondjuk az ő gondolata, vagy az ő véleménye, vagy valaki azt mondja, azt tapasztaltam, az az én tapasztalatom, hogy ez a délelőtti program remekül sikerült. Hát akkor az megint a véleménye, nem a tapasztalata, ez a véleménye, akkor az egy gondolat. Hogy milyen egyszerű mondatokban is tetten érhető az, hogy bátran, gondolkozás nélkül, teljes természetességgel mondjuk, hogy ez a tapasztalatom, vagy ezt érzem, és az nem tapasztalat és nem érzés, hanem egy vélemény, egy elgondolás, vagy valakinek éppenséggel valami meggyőződése, csak éppen nem érzés és nem tapasztalat. De most akkor nyilván nem erről szeretnék beszélni, csak hogy a jelenségre való rácsodálkozás, milyen természetesen mondjuk ezeket a mondatokat, hogy a hittel összefüggésben is hány és hány olyan tartalom van, ami nem egyenlő azzal, amiről Jézus beszél, hogy a hit. És akkor ezekről tulajdonképpen nem szeretnék hosszan beszélni, csak mindegyikhez úgy fűzném a gondolatot, hogy persze valaki gondolhatja azt, hogy én akkor keresztény vagyok, vagy én akkor hívő vagyok, miközben az, hogy valaki keresztény vagy hívő, azonnal sokkal több. Sokkal több és más is. Nem egyenlő ezzel. És akkor csak mondanám szinte fölsorolás szerűen, valaki azt mondja, hogy hívő vagyok, az nem egyenlő az ő hiedelmeivel. Amikor valaki azt mondja, hívő vagyok, az nem egyenlő azzal, hogy ő valamit valahogy gondol. Még akkor se, ha ő úgy gondol valamit, ahogy az egyház tanításának megfelel. Gondolhatom én valamiről pontosan ugyanazt, mint amit az egyház gondol róla, abból még nem következik, hogy én hívő vagyok. Valaki azt mondja, én elfogadom az egyház tanítását. Attól, hogy valaki elfogadta az egyház tanítását, abból még nem következik, hogy ő hívő is, abból az következik, hogy elfogadta azokat a kijelentéseket, amelyeket az egyház tesz bizonyos kérdésekre vonatkozóan. De hogy ő neki milyen a személyes Isten kapcsolata, hogy ő hívő emberként él, abból ez nem következik. Annyi következik belőle, hogy ő ugyanazt gondolja bizonyos dolgokról, mint ami az egyház tanítása. Aztán azt is mondhatnánk, hogy azért, mert valaki hívőnek mondja, vagy kereszténynek mondja magát, még lehetséges, hogy az sokkal inkább arról szól, hogy valami van az ő képzeletében. Azért, mert az ő képzeletében vannak elemek, amik összefüggésben vannak Istennel, vagy Jézussal, azért, mert ő azt úgy képzeli, abból még nem következik, hogy akkor hívő vagy keresztény. Ha valaki azt mondja, hogy nekem megvannak az ideáljaim, hát azért, mert valakinek vannak ideáljai, abból nem következik, hogy ő hívő vagy keresztény. Vagy hogy valakinek megvan a véleménye, és ez a vélemény mondjuk egyezik valamelyik atyának a véleményével. Hát attól még ebből nem következik, hogy ő hívő vagy keresztény. Aztán például, hogy valaki egy intézménynek a tagja, az lehet egy felekezet vagy egy egyház. Azért, mert azt mondom magamról, hogy én katolikus vagyok, ebből nem következik közvetlenül, hogy én hívő keresztény vagyok. Az következik belőle, hogy én azt merem magamról mondani, hogy én egy intézménynek, egy csoportnak vagy egy közösségnek a tagjaként gondolom és képzelem magam. De hogy mi következik ebből az Istenhez fűződő viszonyra nézve, te óriási kérdője, nem tudjuk pontosan. Valaki azt mondja, hogy én a keresztény kultúrát tartom a leggyönyörűségesebb, csodálatosabb kultúrának, és meg kell őrizni és védeni. De azért, mert valaki a keresztény kultúrát nagyra tartja, ebből nem következik az, hogy egy hívő keresztény. Az következik belőle, hogy neki ez a kultúra nagyon fontos. Valaki azt mondja, hogy én a hagyományt akarom őrizni, mert a hagyomány a gyökerekhez kapcsolódik, az önazonossághoz kapcsolódik.
ebből még megint csak nem következik az, hogy ő egy hívő keresztény. Azért, mert valaki azt mondja, hogy én a vallásomat gyakorlom, és itt vagyok vasárnap, még ebből se következik az, hogy ő hívő keresztény, és hogy miféle hívő keresztény. Az következik belőle, hogy az egyháznak valamilyen, mondjuk így nagyon, hát érdesen, valamilyen parancsát megtartja. Az következik belőle. Valaki azt mondja, hogy én meg vagyok keresztelve. Hát azért, mert valaki meg van keresztelve, abból nem következik, hogy ő hívő keresztény. Egy valami következik belőle, hogy valamikor valaki őt megkeresztelte. Hogy meg van keresztelve, azt biztosan mondhatjuk. Miért akartam ezt így idehozni? Mert ahogy 2000 évvel ezelőtt, mikor kimondja Péter, hogy tudom, te ki vagy, a messiás, ő gondolhatta azt, hogy ebből ő már mindent le tud vezetni. Hogy azért, mert ő azt mondta, hogy én tudom, hogy te ki vagy, ebből ő már mindent tud, mindent ért, és minden a kezében van. És utána még napok és hetek és hónapok, sőt, Jézusnak meg kell halnia, el kell küldenie a Szent Lelket, hogy igazán megértse, hogy mit jelent az, hogy te vagy a messiás, amire ő azt mondta, hogy én tudom, hogy ez hogy van. És ezért most szeretnék a mai evangéliumi történethez ragaszkodva hozni öt gondolatot, hogy a mai evangélium kapcsán akkor mit mondhatunk arról, hogy Jézus, amikor elkezdi mondani a tanítványoknak, hogy szerintem és számomra mit jelent az, hogy valaki engem követ, és megértette, hogy én vagyok a messiás, hogy akkor azt Jézus hogyan mondja el nekünk. Az első gondolat így szól, hogy úgy kezdődik ez a történet, hogy azt mondja Jézus, ti jól látjátok, pontosan tudjátok, senkinek ne beszéljetek róla. Hogy megvan a tanúságtételnek, az Istenhez fűződő bizalmi viszonynak nem egyszer az a következménye, hogy beszélünk és szólunk. És néha az a következménye, hogy éppen, hogy nem beszélünk, és éppen, hogy nem szólunk. És az is tanúságtétel. Olyan érdekes nekem az, megvannak azok az idők és korszakok, amikor mondjuk az evangélium hirdetése, vagy az, hogy valaki hitvallást tesz, vagy valaki evangelizál, nagy bátorságra van szükség hozzá. Kifejezetten nagy bátorságra, mert nagy a kockázata és nagy a tétje. Jelenleg szerintem olyan időket élünk, hogy az evangélium hirdetéséhez ma nem bátorságra van szükség, hanem nagyon sok alázatra. És ezért lehetséges az, hogy néha olyan időket élünk, hogy bátorságra van szükség, néha meg olyan időket, hogy alázatra van szükség. És érdekes, mikor látjuk azt, hogy sokan, amikor bátorságra lett volna szükség, nagyon alázatosak voltak. És amikor alázatosságra lenne szükség, nagyon bátrak. És nagyon bátran beszélnek. Nem mindegy, hogy éppen mi vesz körül bennünket. Ez egyáltalán nem mindegy, mert 2000 évvel ezelőtt sem volt mindegy. Ezért aztán az sem mindegy, hogy valaki nem csak, hogy mit mond, és mikor beszél, mikor nem mond, és nem beszél, mert az is az evangélium hirdetése lehet, hanem az is a hitnek az eleme lehet, hogy az ember valamivel él, ami adatik számára, de az is, hogy valamivel nem él. Hogy nem élek egy lehetőséggel, hogy bizonyos anyagi lehetőségekkel vagy javakkal nem élek bizonyos előjogokkal, nem élek bizonyos... Egyszerűen inkább azt mondom, hogy ezeket köszönöm, nem kérem, hogy ezekkel nem élek. És ez lehet még inkább bizonyos helyzetekben és korszakokban az evangéliumnak pontosabb meghirdetése. Mint ahogy Jézus azt mondta 2000 évvel ezelőtt, hogy ezt most ne mondjátok. De nem azért, mert nem igaz, és nem azért, mert nincs az a helyzet, amikor ne kéne mondani, hanem most ne mondjátok. Most egy ideig ne mondjátok. Azért, mert most arra van szükség, hogy először valahogy annak a szépsége, mélysége, tartalma egyáltalán közel tudjon azokhoz kerülni, akik azt gondolják, hogy ők ezt pontosan tudják, hogy mi. Egy olyan érdekes kutatásról hallottam most az eucharisztikus kongresszussal összefüggésben. A kongresszuson hangzott ez el, hogy valaki azt mondja, az egyház kommunikációját nézték nyugat-európai országban, és a következőre csodálkoztak rá, hogy az egyház kommunikációjának két fő iránya van. Az egyik, hogy ahhoz a 10%-hoz beszél, akik úgy is tudják. De nekik nagyon mondja. A másik fő csapás pedig, hogy annak a 10%-nak mondja, akik nagyon ellenségesek. És akkor harcolunk, és küzdünk, és kritizálunk, és minősítünk, és... És ebből a kutatásból az derült ki, hogy milyen érdekes, hogy pont a középső 80%-nak hajlamosak vagyunk nem beszélni. Tehát az első gondolat így szól, van, hogy ideje van a szólásnak, és van, hogy ideje a hallgatásnak. Ideje annak, hogy bizonyos lehetőségekkel éljünk, és ideje annak, ha az evangéliumot szeretnénk hirdetni, hogy bizonyos lehetőségekkel, éppenséggel nem élünk. Második gondolat, azt mondja Jézus, vegye föl mindenki a maga keresztjét, és úgy kövessen engem. És tudom, hogy hát tudjuk ezt a mondatot, de mégis milyen érdekes, hát két dologra csodálkoznék rá. Az egyik, hogy hajlamosak vagyunk nem a magunk keresztjét magunkra venni, hanem keresni valakit, aki a keresztünket majd viszi. És ez egyébként mondjuk a házastársi kapcsolatban is gyakorta megtörténik, sőt a párválasztásban is megtörténik. Lehet, hogy úgy hívjuk, hogy igazi, és az van bennünk, hogy az igazi az a valaki, hát aki mondjuk ipari méretekben és saját elhatározásából fogja vinni az én keresztem. Hát persze, ilyesmire érdemes lesz megházasodni. Mi tudjuk, ki az a messiás, majd a messiás jön és győz és hatalommal. Ugye, más az evangélium meghirdetése, ha hatalmi helyzetben történik, és más, amikor alávetett pozícióban. És hatalmi helyzetből nem érdemes úgy hirdetni az evangéliumot, mint ahogy alávetett helyzetből érdemes. És ezért, amikor valaki nem a saját keresztjét veszi magára, hanem azt keresi, hogy kivehetni az ő keresztjét, és hát tegnap is eskedtem, és ahonnan eszembe jutott ez a gondolat, hogy milyen boldogok a párok, most egyszerűen mondom persze, hogy megtaláltam az igazit. Nem, de úgy van, hogy mindenki azt gondolja, hogy egy valakit kell találnia, egy igazit, nem? És akkor a... Egyik találja a másik igazit, a másik az egyik igazit, de ez nem így van. Nagyon egyszerűen szólva, a szentségi házasságban két igazit kell találni. Találok egy igazit, aki olyan értelemben igazi, hogy érte szeretnék élni. És találok egy másik igazit, ez vagyok én. Hát ott két igazi van. Én vagyok a másik igazi. És miután én vagyok a másik igazi, ez azt jelenti, hogy nekem nagyon össze kell szednem magam. Hogy nekem ezzel sok munkám lesz. Hogy én nekem beletelik 20-30-40 évben, míg ezt kidolgozom magamból. Tehát, amikor keresünk valakit, milyen érdekes, keresünk valakit, majd ő viszi az én keresztemben, néha nehéz az élet, de együtt könnyebb. Az együtt könnyebb alatt ugye azt értjük, hogy majd akkor ő viszi. De milyen másfajta lelkület, amikor valaki, ki tudja már milyen korán elkezdi fölfedezni magát igaziként, ami azt jelenti, hogy kidolgozok magamból valakit, akivel jó együtt élni. Nem akarom ezt hosszabban mondani, hát a maga keresztjét, csak még egy élmény, mert ígértem nektek, hogy két dolog jutott eszembe. Tegnap, ahogy eskedtem és mentem el abból a templomból, kedves ismerősöm a kicsi fiával, 10 év forma fiúcska, éppen ott a sekrestében válogattak minisztráns ruhát, mert a kisfiú ma minisztrált a pápának. És akkor nagy büszkén az anya mondja, hogy válogattunk ruhát, hogy szépen álljon a fiúcskán, és a fiúcska is büszkén válogatta a ruhát, hogy szépen álljon rajta. És nem tudom, kiszaladt a szában az, hogy hát te biztos nagyon ügyes vagy, hogy te minisztrálsz a pápának. Mire az édesanyja, de gondolkozás nélkül, de egyszerűen csak ilyen kedvesen, őszintén azt mondja, de jelentkezni kellett. És hogy elsőre, hogy a szíven ütötte ezt, hogy arra gondoltam, én lennék a kisfiú. Ez nem hangzik olyan zengzetesen, nem, hogy jelentkezni kell. De aztán, hogy én vezettem az autót, mentem, hogy tartsak egy előadást, arra jutottam, hogy várjunk csak. Ez nem egy rossz dolog, hogy jelentkezni kellett, és ő jelentkezett. Hogy nem, de pont a mai evangélium mondjuk fényében, hogy valaki azt mondta, majd én. Nem várta azt, hogy a pápa azt mondja neki, hogy kicsi fiam, olyan ügyesnek tűnsz. Hanem azt mondta, majd én. Jó, tehát akkor a második gondolat így szól, hogy akármennyire is a fülünkben van, meg az eszünkben, meg a testünkben, lelkünkben, a magunk keresztjét vesszük föl. Nem keresünk valakit, aki viszi a miénket, mert az élet nehéz. Azután a harmadik így szól, hogy is mondja Jézus, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. De érdekes, nagyon gyakran szoktunk arról beszélni, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt tudom, te ki vagy a messiás, tehát attól tudunk mindent. Hogy mondjuk ezt? Én Krisztust követem. Kétségkívül látjuk, hogy ő Krisztust követi, csak nincs nála a keresztje. Az lehet a benyomásunk gyakran, hogy tényleg sokan követi Krisztust, csak úgy látni kell egyeseket, akiknél kereszt is van. Mert az, hogy én követem a Krisztust, látom, hogy ott vagy. És olyan érdekes dolgokat tudunk mondani, hogy a keresztet miért raktuk le. Például azért, mert Jézus olyan gyorsan mész, nem bírok utánad ezzel a kereszttel. Hát, hogy iparkodom nagyon, hogy nehogy szem elől tévesszel, és a keresztel, hogy annyira lelassulok, hogy nem akarom ezt hosszabban mondani. Nem véletlen, hogy Jézus nem csak azt mondja, gyertek és kövessetek, mert 2000 évvel ezelőtt, amikor a csodát tette, meg amikor gyógyított, meg olyasmit mondott, amire azt mondták, így még senki nem beszélt, akkor sokan követték. De a kérdés aztán egy fél év múlva, egy év múlva, öt év múlva nem az volt, hogy követik-e vagy nem, hanem hogy a keresztükkel követik-e, vagy nem úgy követik. Akkor a negyedik gondolat azt mondja, hogy aki elveszíti az életét, én értem, és az evangéliumért, az meg fogja találni. Talán számomra ez a legfájdalmasabb, hogy olyan sokan vannak, akikkel kapcsolatban azt látjuk, hogy áldozatosak tudnak lenni. Tényleg magukról szinte meg tudnak felejtkezni. Hogy akár az életüket is adják, hogy döbbenetes dolgokat tudnak cselekedni. De mondjuk egy fanatikus keresztény, egy fundamentalista keresztény, egy olyan valaki, aki magát a hívők hívőjéként éli meg, mert annyira fundamentalista, annyira szélsőséges, tényleg, ha nézzük, döbbenetes, mi mindent tudnak megtenni. Vannak olyanok, akik szinte a vértanúságot keresik. Most aztán az erőszakkal összefüggésben lévő tettekről inkább ne is beszéljünk. És azt mondhatnánk, hát nem pont erről beszélt Jézus, és ő maga nem pont ezt mondja. Hát ő maga pont erre hivatkozik. Azért csinálom így, engem nem érdekel, akkor öljenek meg, sőt, én oda megyek, és... Hát nem pont erről van szó? Nem ő akkor az igazi hívő? És azt lehetne mondani, ha csak azt nézzük, hogy ő áldozatot hoz, és hogy az életét is hajlandó odavetni, kétség kívül mondhatjuk ezt, hogy ez így önmagában valami. Nem ez a probléma, hanem hogy az az Isten, akiben ő hisz, az nem létezik. Hogy olyan Isten nincs. Hogy az a valaki, akinek a nevében ő teszi, akire hivatkozva teszi, és akiről beszél, hogy az az Isten nem létezik. Ez az ő nagy problémája. Ezért, amikor Jézus azt mondja, nem azt mondja, hogy legyetek ilyenek vagy olyanok, kövessetek engem a keresztetetekkel együtt. Azzal együtt kövessetek, hogy ez egy bizalmi viszony. És van az a féle ember, aki csak azt hallja meg, hogy én akkor mit fogok csinálni, és azt csinálja tűzön vizen át, és teljesen elveszíti a kapcsolatot Istennel. Mert ő azt gondolja, hogy Istenre ilyen értelemben nincs már szükség, csak arra, hogy ő rá hivatkozzék. Ezért a negyedik gondolat így szól, hogy tényleg látunk embereket, még meg is halnak azért a fajta hitért, ami bennük lobog. Csak az az Isten, akire hivatkoznak, ő nem létezik. Mert ha Jézussal megbeszélnék, hogy hogy és mint, Jézusnak biztos lenne egy-két szelíd szava hozzájuk. Lehet, hogy azt mondaná, hogy tudod mit, te most egy ideig ne beszélj. Tudod mit, egy ideig inkább ne csinálj semmit. Gyere, vedd a keresztet, kövess engem, egy kicsit tanulj tőlem szelídséget és alázatot. És akkor a záró, az ötödik gondolat, hogy kezdi Jézus, amikor azután mondja ezt, hogy aki meg akarja menteni az életét. Úgy kezdi, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkozol, és nem Isten szándéka szerint. Most egyrészt mondhatjuk azt, hogy mi mindannyian emberi módon gondolkozunk, hogy másért gondolkoznánk. De mi, ha emberi módon is gondolkozunk, mégis azt átszőheti Isten szándékának megértése, és az mit jelent? Mit jelent az, hogy valaki emberi módon gondolkozik? Azt jelenti, hogy a halálig gondolkozik. És nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy én hívő vagyok, és keresztény vagyok, de valójában a halálig gondolkoznak. És ezért minden, amit tesztek, az abból fakad, hogy úgy legyen logikus, úgy érje meg, úgy teremje meg a gyümölcsét, úgy nyugtassa őt meg, úgy igazolja az ő életét, hogy az a halálig megtörténjen. És ez az óriási különbség a között, ahogyan Jézus gondolkozik, és ahogyan nagyon sokan mások, akik Jézusra hivatkoznak. Mert Jézus, amikor gondolkozik, teljes egyértelműséggel a mai evangélium alapján túl gondolkozik a halálon. És ebben az a dráma ideközben fölemelő, hogy az embernek, aki a halálig gondolja át az életet, tényleg csinálhatja prímán és pompásan és nagyszerűen, de ha csak a halálig van érvényessége annak, amit csinál, arra lehet, hogy Jézus azt mondja, ez nem az, amiről én beszélek. Ha az élet a halálig tart, igazad van. De ha túl, akkor nem. És ezért nem csoda, hogy Jézusnak össze kellett hívni a tanítványokat és a népet, és mondani, és mondani, és mondani, hogy gondolkodjanak túl a saját halálukon. Nem egyszerűen csak a halálon, mert ez nem egy elméleti kérdés, hanem nagyon személyes és nagyon gyakorlati. És ahhoz, hogy valaki a saját halálán túl gondolkodjék, és a saját halálán túlmenő érvényességgel éljen, ahhoz tényleg kell néhány hét és hónap, tényleg kell néhány év, és tényleg kell a Szentlélek Isten. És ezért befejezésül, hogy amikor Jézus elmondja a tanítványainak azt, hogy értem, hogy amit mondotok, azt gondoljátok, hogy most már ti pontosan tudjátok. De ha lehetséges, kövessetek engem, vegyétek föl a keresztet, úgy gyertek utánam, gondolkodjatok velem együtt a halálon túl, és akkor meg fogjátok érteni, hogy ki vagyok én.